Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 12. Zsoltárnak az első versét. A 12. Zsoltár első verse így kezdődik: szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten! Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az énekar szolgálatát. Köszönjük az énekarnak a szolgálatát, Isteni legyen érte a dicsőség, az embernek pedig a köszönet. Szeretett testvéreim, keressük ki a 12. Zsoltárunkat, és a 2., 3., 4. és 5. verseket énekeljük el. A 2. vers így kezdődik, ezek egymásnak szólnak csak ívságot. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint írva található a János írása szerinti evangélium 6. részében, a 22. verstől a 40. versig. Tekintettel időseinkre, helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb igeszakaszt figyelemmel. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványait szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók Tibériászból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállnának ők is a hajókba, és elmennének Kapernaumba keresni Jézust. És megtalálván őt, a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelne nékik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az ember fia áld majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus, és mondanék így: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki: Micsoda jelt mutat tehát te, hogy lássunk és higgyünk néked? Mit művel? Ami atyáink mannát ettek a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enni. Mondani azért néki Jézus: Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki: Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanék így: Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem ad az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem veszem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt. Úr Jézus, olyan jó, hogy a te szemed sokkal tovább lát azon a valóságon, amit látható valóságnak, vagy nyilvánvalónak nevezünk. Olyan jó látni, ahogyan belelátsz a színfalak mögé, meglátod a szándékot, az indítékot, holott legtöbbször a mi szánk is másról beszél, mint ami a szívünkben van. Olyan sokszor igaz az, nem is tudjuk, hogy mi rejtőzik igazán bennünk, mi van a szívünkben. És olyan jó, amikor láthatjuk, tapasztalhatjuk azt, hogy te fölfeded a szívnek a titkait, mert te lelátsz egészen a legmélyebb valóságig, és minden indítékot, szándékot ismert, és bemutatod azt. Köszönjük, hogy a te kijelentésednek a fényénél teljes a világosság. Köszönjük azt, hogy amikor megjelenítesz a teljes valóságot, akkor állhatunk igazán a valóság talajára, és akkor beszéled van velünk, és mindig önmagadhoz hív szeretetedbe, amelyre úgy léphetünk rá, mint útra, hogy megtérünk a mi gonoszságaiból. Így kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkben, az, hogy jó talaj legyen a mi szívünk, a te igéd magvának, hogy legyen belőle termés és gyümölcs. Kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az igéhirdetésre készülve a gyülekezet énekelje a 172. dicséretet, amely így kezdődik: Tűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Thank you. szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igét, ugye, amit hozzánk szól János evangéliumából, a 6. részből, a 27. versből, és a 43., 44. és 45. versekből eképpen. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia átvagy néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Ne zúgolodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jöjj. Szeretett testvéreim, a mai igénknek a története és párbeszéde az 5000 ember megvendégelése után játszódik. A sokasság Jézus keresi és megtalálja. Ez önmagában, hogyha csak így állna, egy rendkívül örvendetes tény lenne, hogy keresték Jézust, és megtalálták. De mégsem az, mert a láthat csal. Az indítékok, a szándékok, amelyek a mélyben vannak, hogy miért keresik Jézust, ez a lényeges pont, és Jézus erre tapint rá. Az ok nem nyilvánvaló, Jézus azonban átlát az elrejtett világba, és ismeri a valódi szándékokat, mire illik az ember szívének mélyén. És ezért mondja ezt, amikor megkérdezik, hogy Mester, hogy és mikor jöttél át ide? Nem folytatja ennek a kérdésnek a megválaszolásával, hanem egész más lényeges pontokra tér át egyből Jézus, és elmondja, hogy ti nem a jelek miatt jöttetek. Akkor most fordítjuk le ezt az egyszerű mondatot magyarra, a magyar magyarra, hiszen ez azt jelenti, hogy ti nem a jelek, azaz nem azért jöttetek ide hozzám, mert láttátok abban a cselekedetben, amit én cselekedtem veletek, az Istennek a kezét. Tehát nem Istent keresitek, és folytatja így Jézus, hanem azért jöttetek, mert ettetek abból a kenyerekből, és jól laktatok. Hát igen, ebbe semmi magasztos nincs. Volt egy vacsora. Halakból és kenyerekből a pusztában. És Jézus jól tartotta őket, jól lakatta őket, és el se látnak odáig, hogy mi történik most velünk, hogyan történnek a dolgok. Bár néha sejtik, néha nem sejtik. Majd mindjárt kiderül, hogy miért van ez így, hogy néha sejtik, és néha nem sejtik, hogy többről van itt szó, mint puszta vacsoráról. Nem az Istent keresik Jézusnál, hanem az ennivaló. A kenyér roppant nagy szimbólum. A kenyér az élet legalapvetőbb szükségének a szimbóluma. Annak, hogy az életben szükségünk van táplálékra, méghozzá napról napra. Ezért a kenyér az életet is jelenti. Ha van kenyér, az azt jelenti, hogy az élet folyamatossága biztosítva van. Lehet-e elítélni őket azért, mert éhesek és enni akarnak, hogy tovább élhessenek? Nyilvánvalóan az a válasz az, hogy nem. És Jézus sem elítéli őket, csak megfedi őket, hogy felhívja a figyelmüket egy sokkal nagyobb valóságra, egy mennyei valóságra. Jézus nem azért fedi meg tehát őket, hogy éhesek és enni szeretnének, hanem azért, mert nem értették meg az Isten gondoskodását. Nem értette meg, hogy gondoskodásával az Isten őket önmagához szerette volna vezetni. Jézushoz, az ő fiához, az élet kenyere. Ugyanakkor látunk el azt is, hogy Istent egyáltalában nem hagyja idegen a nép nyomorúsága. Nem hagyja idegen az, hogy szegények vannak, nem hagyja idegen az, hogy fázók vannak, nyomorultak vannak, hiszen ezt énekeltük most a 12. Zsoltárba is. Hogy a hatalmasok nem foglalkoznak vele, a hatalmasok eldöntenek dolgokat, hogy a hatalmasok kisemlítik a népet, de Isten azt mondja, hogy a nép sírásáért, szegénységért én megmozdulok. Ugyanezt láthatjuk, amikor Jézus gondoskodik arról az 5000 emberről, akinél azért tudnunk kell azt, hogy egész ég a Bibliában csak mindig a férfiakat számolják bele. Nem számolják bele se a gyerekeket, se a nőket. Tehát rengeteg, óriási tömeg volt ott kint a pusztában, és Jézus gondoskodik arról, hogy legyen ételük. Jézus olyan Istenről beszél, aki atyaként jól tudja a szükségünket, és be akarja tölteni. Arról is beszél Jézus, hogy akkor atya az Isten, ha mi annak tartjuk őt, vagyis először az ő országát keresik, és mindezek ráadásképpen megadatnak nekünk. És Jézus erre a pontra helyezi a hangsúlyt. Ma, ha körülnézünk a világban, úgy látszik, a probléma egyáltalán nem változott. Itt Magyarországon sem. A sokaság kérdése ugyanaz. Mi van a kenyérrel? Mi lesz a kenyérrel? És hogyha a realitásokat nézzük, akkor hamarosan odaig jutnak a bajok az országba, hogy nem kevés ember számára, hanem a sokaság számára a bajok kenyér kérdésé lesznek. Hallhatjuk a tévében, hogy elmondják a hírek, vagy megint gázára emelésre. Aztán januárban megint, mert az oroszok felemelik 15-20%-kal. És aztán megy a többi, elektromos, minden, így vonja egymás után magát, mert ha az energiahordozók emelkednek, akkor emelkedik minden, az éten is. Nem egy, nem két, néhány leszakadt embernek lesz ez probléma, hanem az ország nagy részének, a társadalom nagy részének lesz ez kenyérkérdés. Mondom, nem csak én vásárolok itt a piacon szembe, és akkor szomorúan lehet látni, hogy idős, nyugdíjas nénik, bácsik vásárolnak, és olyan keveset, és a legolcsóbb húsféléből olyan keveset, hogy nem tud többet kifizetni. Nem kevés ember számára lesz kenyérkérdés hamarosan. Én nagyon csodálkozom, hogy még a hívők és a vallásos emberek közül is olyan kevesen értenek meg egy alapvető tételt. Az alapvető tétel így szól. Ha istentelen királyt választ magának a nép, bizony nem felüdülést, hanem bajt és nyomorúságot hoz. Ha istentelen királyt választ a nép, baj és nyomorúság következik. Miért? Mert az istentelen tagadja az Isten. És az istentelen szembe megy azzal, amit az Isten kijelentésként elmond, mint akaratát. És az Isten nem hagyja szó nélkül. Ezek világos tények. Ma, amikor már a bajok és a problémák olyan alapvető dolgokat érintenek, mint a kenyér kérdése, a megélhetés, a naponkénti élet folytatása, most már kezdenek ébredezni az emberek, annak ellenére, hogy játékosan fogalmazza egy kicsit. Cirkusz még van, de kenyér már elfogyott. Mert ez a valóság. A cirkusz még megy. A televíziókban, a szórakoztatásban még mindig folyik. De a kenyér már egyre kisebb, egyre rövidebb, egyre kevesebb. Akkor a tapasztalat nyomán, hogy adott Jézus neki kenyeret, és ezért, mert Jézus látható módon volt jelen, megkeresték. Azonban ma nincs látható módon Jézus jelen, és a kenyér kérdéssel nem őt keresi. Ott és akkor a napi betevőt, a jólétet várták tőle. Ma látható módon nincs itt Jézus, de az ő küldetésében itt vannak az ő gyermekei, hitünk szerint közöttük mi magunk is. Miközben az emberekben növekszik a keserűség, mert már nem Elvis síkon, hanem a húsba vágó módon jelennek meg a problémák. Mit mond Jézus ebben a helyzetben? Azt mondja, a magyar nép baja nem a kenyér megléte, vagy nem léte. A magyar nép baja a világosság hiánya, Isten jelenlétének a hiánya. Az életnek a forrásáról vágja le magát minden ember, egyen-egyenként és együtt is, hogy a túlnyomó többsége az embereknek nem akarja Istent, nem akarja, hogy közel legyen, és ellene építkezik, és egy teljesen tőle független világot rendez be saját magának, az élet forrásai egyszer elapadnak. Nem arról van szó, hogy az Isten ver. Mit mond az Isten? Megvert téged a saját bűnöd. Erről van szó. Megvert minket a saját bűnöd. Hogy az istentelenség jobb volt, inkább az kellett, hogy az kellett, hogy egy független, az Istentől távol lévő világot, miként felfogva ezt a földi létet, itt úgy rendezkedjek be, hogy ő nélküle élek, és ennek megvannak a tömeges következményei. Nem kellett az Istennek fölemelni a botját. Nem kellett neki, pedig sok sokszor megteszem az ószövetségben, eltörni a kenyérnek a botját, eltörött az magától. A magyar nép baja a világosság hiánya, és aki sötétségben jár, az alszik, az vak, és aki vak, mindig meg lehet vezetni. A vakot vezetik. A baj az, hogy a kenyerek miatt, csak a kenyerek miatt fordulnak el az istentelen vezetéstől. És ez nem párosul Istenhez való fordulással. Ez a roppant nagy baj. Nem arra van szükség, hogy a gyomor megteljék, hanem arra van szükség, hogy a lélek megelégítessék, világosságba járjon, mert az nincs világosságban, a sötétségbe jár, és az beleesik mindenféle gödörbe. Az a nagy kérdés, hogy mit mond az Isten nekünk? Azt mondja az Isten, hogy munkálkodjatok ne azért az eledelért, amely elvész, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld nékte. Egy egész más utat szab nekünk. Azt mondja, hogy munkálkodjunk. De ne azért az eledelért, amely elvész, hanem azért, amely megmarad örökké, amit az Isten fia ad nekünk. Óriási különbség. És nagyon nehéz a valóságban végrehajtani Jézusnak az akaratát, mert ez mindig azon múlik, hogy az ember szíve hajlandó-e, akar-e, van-e elég bátorság, hogy megbízzon az Istenben. Mert az egyén életünkben teljes mértékben igaz dolog az, hogy valahogy a kézzel fogható, a szemmel látható, a megragadható dolgokhoz feltétlen módon ragaszkodunk. Főleg, hogyha az az életünknek az alapvető szükségleteihez kapcsolható. Lakás, miből élek, hogyan tudom folytatni holnap, holnap után az életemet. Ez mindezek olyan kérdések, amivel foggal, körömmel ragaszkodunk, mert szeretnénk, hogy kézben tartsuk. Mert az van a szívünkben és a lelkünkben, hogy ezt kézbe kell tartani, és ha én nem tartom kézbe, más nem tartja kézbe, ezért tízkörömmel ragaszkodok hozzá, és nem engedem ki a kezemből. És ez olyannyira szemben áll azzal, amit Jézus mond, hogy keressétek először az Istennek országát, és minden egyéb ajándékképpen, ráadásképpen megadatik nektek. Mit mond Jézus ebben? Azt mondja, hogy legyetek hanyagok, ne foglalkozzatok ilyen világi hipságokkal, mint kenyér, mint lakás, mint holnapnak folytatása, ilyeneken nem kell foglalkozni, ezek nem érdekesek, emelkedjetek föl, emelkedjetek túl ezen, és foglalkozzatok az Istennek országával. Hát ez van hasonlót Buddha mondtál, hogy meditálni kell, érzéki világot kizárni az életünkből, és belül, ott mélyen, hogyha leszállunk, megtaláljuk a bölcsességet. Ez buddhizmus. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy mit mond Jézus ebben? Azt mondja, hogy legyetek hanyagok, ne foglalkozzatok ilyen világi hipságokkal, mint kenyér, mint lakás, mint holnapnak folytatása, ilyeneken nem kell foglalkozni, ezek nem érdekesek, emelkedjetek föl, emelkedjetek túl ezen, és foglalkozzatok az Istennek országával. Hát ez van hasonlót Buddha mondtál, hogy meditálni kell, érzéki világot kizárni az életünkből, és belül, ott mélyen, hogyha leszállunk, akkor megtaláljuk a bölcsességet. Ez buddhizmus. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok a ti szükségeteket. És a mennyei atyátok be akarja tölteni a ti szükségeteket. De mert ő gondviselő atya, ezért a szívben kíván egy változást, hogy cseréljük ki a gondokat. Te add a te gondjaidat az én kezembe, és vedd fel az Isten országának a gondját a szívedbe. Ez egy lelki jelenség. Egy döntés, egy szilárd akaratnak a kérdése. Hogy ezentúl nem azért küzdök, és nem abba fektetek bele minden energiát, ami itt a földé, és csak is, és semmiféleképpen nincs a mennyei vetülete, tehát csak is a földre jellemző, hanem azt mondom, hogy a gondviselő atyámra hagyom annak a gond részét, mert ő gondviselő, és az én nagy gondom Istennek az országa lesz. Ez ezt a döntést jelenti. Egy gondcsere a lélekben zajlik le. Persze lesz belőle cselekedet, ezért mondta valaki egyszer így, hogy a igazán hívő keresztjén az gondos gondatlanságban él. Mert
gondos, mert gondot kell viselni az itteni dolgokra, és mégis gondtalan a szíve, mert a gond súlya az Atya kezében van. Mi a nagy gondja a hívő embernek? Munkálkodjatok azért az eledelért, amely nem elvész, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Életünkben nagyon sokfajta tevékenységet viszünk végbe, legtöbbje itt a földre vonatkozik. Isten az ő gyermekeinek nem csak azt szabja az életének céljának, hogy üdvözítse őket és üdvözüljenek, ez egyébként megtörténik akkor, amikor valaki újjászületik, még itt a földön, amikor bűnébocsánatát nyeri, hanem egy küldetésben járatja az Isten országának a küldetésébe. Nos, ez nem ugyanaz semmelyikünk számára. Tőlem ezt várja az Isten, és azt akarja általam elvégezni, végrehajtani. Tőled meg egy egészen más dolgot. A harmadik, negyedik, ötödik, akármennyien vagyunk végül is, mindegyikünknek van egy személyes lenyomata az Istennek országába, ez az Isten terve, és mindjárt más feladatot szabott az Isten országába. Azt gondolom, hogy ezt a tételt végtelen egyszerűen mindenki elismer, hogy igen, ez így van. Szabad legyen megkérdezem, hogy és tetszik tudni azt, hogy mi a te speciális feladatod az Isten országára, nézd, elmondta már neked. Mert ideig kéne eljutni. Tudom, hogy én tőlem, én velem, az Isten, az ő országa építése közepette mit kíván. Mert ha nem tudom, ha valami homályos elképzelés, homályos kép él bennem erről, akkor nyilvánvalóan nem tudom végrehajtani az ő akaratát. És akkor tudjátok, mi fog történni? Lesz egy ítélőszék a Krisztusé, ott majd nem arról fog dönteni Jézus Krisztus, hogy valaki üdvözül, vagy elkárhozik, hanem arról, hogy nyere jutalmat, vagy sem. Különös ítélőszék lesz ez, arról fogunk számot adni, mit végeztünk ezen a földön. Milyen borzasztó lesz annak, aki ugyan üdvözül, megmenekül, mint tűzön át, de a munkája mind megég a földdel együtt, mert csak a földre vonatkozott az élete. Semmi mennyei nem volt benne, semmi örök életre, örökké valóságra megtartani nem volt benne. Egyetlen egy kalász nem visz az Istennek, hogy nézd, Uram, ezt a te nevedre, a te akaratodra szolgálva, küldetésképpen elvégezted itt az eredményed, a kalász. Nem, hogy kévét, egy kalász sem. Üdvözülni fog. De így mondja, kárt vallott. Kárt vallott, mert semmilyen ajándékban nem fog létesülni. Mert nincs miért ajándékozni, bár önmagában az üdvösség a legnagyobb ajándék. Ezért az, hogy tudom, hogy mi a feladatom, mit szeretne, mit vár tőlem Isten, hol helyez el az ő országának az építésébe, hirdetésébe, az egy kulcsfontosságú kérdés. Amíg ezt nem tudod, cselekedni sem tudsz. Amíg ezt a specialitást, ezt a személyes feladatot nem mondhat el neked az Isten, addig semmit nem tudsz a küldetésedről. Mit mond? Munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad örökké. Mondja azt is máshol, és ide kapcsolható módon, hogy imádkozzatok küldetéses módon. Az imádságot sok mindenki természetesnek veszi, de sokszor ott tévedünk el ebben a dologban, hogy rossz módon veszük természetes. Természetes, hogy imádkozok. Természetes, hogy elmondom a mi atyánkot. Természetes, hogy néha az Isten elé viszem a hazám, a nemzetem, a népem sorsát. Természetes. De az imádságbennél azért sokkal nagyobb hatalom rejtőzik. Sőt, azt kell mondjam, hogy elképesztő hatalma van az imádságnak. Nézzétek meg, amikor Mózes imádkozik az Istenhez. Ott közvetlenül az aranyborjú történet után. Isten már úgy dönt, hogy elég ebből a népből. Elég ebből a népből. Kihoztam hatalmas kézzel, megnyitottam a vörös tenger, 10 csapást mértem Egyiptomra, jól tartottam a pusztába, és most azt az aranyszobrot imádják. Elég ebből a népből. Mózes, őket elvetettem, te belőle csinálok nagy népet. Nézzétek meg, Mózes könyörög a népért. Uram, bánd meg a te ítéletedet, és tégy jót velünk. Ne csinálj belem nagy népet. Ha az orcád nem jön velünk, akkor ne is induljunk sehova. És És Isten Mózesért meghallgatja Mózest. Az engedelmesért meghallgatja az imádságot. Nézzétek, ott van Illés. Illés, aki imádkozik, és 3,5 évre Isten bezárja az imádságára az eget. Egy csepp eső nem esik, de még harmad se lesz. És nincs kenyér, és éhínség van, és nincs mit enni, és nyög a nép, mert nem esett az eső. Aztán Illés imádkozik, és meggyújtja az áldozatot, az Isten tüze, és elered az eső, és lesz eső, és lesz élet. Valamikor egy olyan 2-3 éve lehetett, amikor a püspök úr nagyon jól megfogalmazott egy dolgot, hogy Isten népének az engedelmessége történelmi kihatással van. Történelmi léptékű hatással van. Mint hogy Isten népének az engedetlensége is történelmi léptékű hatással van. Innen jön a kérdés, hogy te hogy imádkozol a hazádért, ahol élsz? Mert hogy egy csónakba evezünk, mert ha többinek rossz lesz, neked is rossz lesz. Ez egy evidens, egyértelmű dolog, mint ahogy Pál apostol is. Hajótörést szenved Málta előtt, akkor ugye elmondja egyszer, elmondja kétszer, elmondja háromszor, nem kéne kihajózni, nem kéne tovább menni, nem így kéne. Nem hallgatnak rá. Mennek, hajóznak, mert ők aztán tudják. És aztán hajótörés lesz. És Pál apostolnak, mint hívő embernek, neked, mint hívő embernek, egy csónakba ülsz a többivel, ha ők őrültséget csinálnak, nem vonhatod ki magad a hatás alól. Nincs mentőcsónak, nincs hova átszállni. Ezért az, hogy a hazámért, nemzetemért imádkozni, ez kötelesség és felelősség, és soha senki nem fogja megtenni helyetted. De nem mindegy, hogy hogy imádkozik az ember, mert lehet úgy imádkozni. Uram, hogyha te úgy gondolod, hogyha te úgy gondolod, és ez a te akaratoddal megegyező, és lehet, és akkor talán akkor tedd meg ezt, ha te is úgy gondolod. Azért Mózes meg Illés nem így imádkozott. Őszintén kért, bátorsággal, és elmondta, hogy mit kér. Aztán mondja, az Isten eldönti, hogy megadja vagy nem. De Ábrahám is így imádkozott. Uram, ha van 50 ember Sodomába és Gomorába, akik nem gonosz cselekszenek, megkíméled-e? Nyilván a kérés az volt, kíméld meg őket. Úgy megszámolta, és nem volt annyi. És Ábrahám nem állt meg, hanem tovább mondta. És ment mindig lejjebb is. Sajnos kiderült, hogy a Lóton kívül szinte senki nem volt. Isten van, amikor meghallgat, van, amikor nem. Ő dönti el, de a kérést bátorsággal, és azzal a hittel kell elmondani neki, hogy igenis lehetséges, hogy az Isten az én szavamra megteszi, és még az a csoda is lehetséges, hogy az én szavamra megteszi. Nincs benne ez a bátorság és hit Istentől, választ nincsen. Már csak hallatlan fontos dolog. Gondoljatok csak bele abba, hogy az elképesztő ténybe, hogy Isten Mózesből faragott volna egy új Isten népét. Azaz megítélte volna az akkori Izraelt, aki ott volt a pusztában, és azt mondta, hogy leteszlek titeket, és elpusztítanak. Mit csinált Mózes? Imádkozott. Azaz Istennek már egy eldöntött végzését, de visszafordított, és hajlandó volt megfordulni Mózes szabályát. Nem elképesztő? Gondold meg. Dolgok, amelyek ítéletes dolgok, nem történnek meg, ha te imádkozol. Megfordítva is igaz. Jó dolgok, amelyet az Isten megígért, nem történnek meg, ha te nem imádkozol és nem kéred azt. Nézzétek meg, ahogy ott áll az ige a Szentírásban, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Falaidra őröket állítottam, hogy kiáltsanak éjjel és nappal, hogy az Isten állítsa helyre Jeruzsálemet. Mondja az Isten. Hogy van ez? Hogy van ez? Isten nem állítja helyre, hogyha az őrök a falon nem kiáltanak éjjel és nappal hozzá. Igen, nem. Azt mondja, ha neked nem fontos, akkor nekem miért legyen fontos? Ha nektek nem fontos, akik között éltek, nem fontos a csónak, az ország, akkor nekem miért legyen fontos? Ezért az a feladat, hogy munkálkodjatok azért az elezelért, amelyet az Isten áld, amely az örökké valóságnak szól, de mégis itt gyümölcsözik valamilyen módon az emberek számára. Hordozzátok az ország, a nép sorsát, ami édesatyánk előtt. Van egy különös ige a végén ennek a felolvasott szakasznak. Azt mondja Jézus, hogy ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem az Atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindjárt Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Figyeljük meg, hogy amikor baj van a társadalomban, az országban, a szegénységből bajok jönnek, akkor az emberek lázadozni kezdenek, tüzek kezdenek gyúlni a szívekbe. Milyen kár, hogy a kenyerek miatt, az eledel miatt, amely elvész, amiatt gyúlnak a tüzek a szívekbe. Milyen kár, hogy nem azért gyúlnak a tüzek a szívekbe, mert a Szentlélek gyújtja meg, és Istenhez való menetelről van szó. Hiszen jön a nyomorúság, és a nyomorúság nem Istenhez vezeti a népet, hanem lázadásba vezeti a népet. Nem elképesztő? Jézus azt mondja, hogy aki az Atyától tanítatik, az Atyától hallott, az mind én hozzám jö. Mit jelent ez a talányos mondat? Azt jelenti, hogy te is hozattál ide, vonzattál ide az Atya által. Valamilyen úton. Lehet, hogy gyerekkorodban, vasárnapi iskolában hittarra jártál, aztán konfirmáltál, szüleid elhoztak. Lehet, hogy valamilyen okból kifolyólag valami történt, ami miatt most itt vagy. Lehet, hogy már régóta itt vagy, mert régóta az események úgy hajtották az életedet, hogy végül is Istenhez kerültél, mert volt egy vonzás. Semmi nem magától van. Nagy az, hogy ide bejöhet valaki. Azt mondja Jézus, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem az Atya vonza. Nem jöhetsz Jézushoz. Senki nem jöhet. És nem tudsz hozni senkit, ha nem vonza az Atya. Mert akit vonz az Atya, az mind a Jézushoz jön. Történnek események, történések, belső lelki történések, gondolatok, külső nagy, fájdalmas, nehéz, nyomorúságos események. De mire tanít meg? Az egyiket lázadni, a másikat Jézushoz jönni. Istentől tanítottak lesztek. Az Isten tanít lelkeket itt ebben a világban események által, mikor még nem tudják, kicsoda a Jézus. A gyerekek is így vannak, hittanra járnak, konfirmálnak. És a legtöbbje még nem tudja, hogy kicsoda Jézus, hogy mennyire fontos, hogy megváltotta az ő életüket. Hogy az örök élet kérdése van Jézusnál. Nem ismerik valójában kicsoda Jézus. A homályos kép van bennük. De már Istentől tanítottak és vonzatnak. És egyszer elérnek Jézushoz. Mi a legnagyobb ima téma? Az országgal, a hazánkkal kapcsolatban. Hogy egyszer ez a sötétben járó nép, akit mindig meg lehet vezetni, hadd térjen meg, hogy ne lázadó szívre jusson el a nyomorúságból, hanem a nyomorúság Istentől való tanítás legyen, hogy tőle halljanak valamit a nehéz, a nyomorult, a borzasztó helyzet láttán és tapasztalatán keresztül, és az Jézushoz hozza őket. Ez a legnagyobb imádság témája. Amit rátok bíz most az Isten, hogy szóljatok a népetekért, a nemzetetekért, a csónakért, hogy ne nagyobb viharverésbe vigye az Isten, engedje bele ezt az országot, a ti népeteket, a mi nemzetünket, hanem adja meg azt a kegyelmet és irgalmasságot, hogy szóljon és tanítsa ő a lelkeket. És a vonza Jézus Krisztus az ő fiához, hogy ne a fizikai kenyér kérdés legyen az első, hanem végre megértsék, hogy az Isten mennyei kenyeret ad Jézus Krisztust. Akiben, ha valaki hisz, akkor azt mondja Jézus, hogy nem éhezik, és meg sem szomjazik utána soha többé. Hirdessétek, az Úr még mindig tartó kedves, kegyelmes esztendeit. A kenyeret, amely nem vészel. És ha lesz lelki gyógyulás, lelki életre és világosságra jutás, gondoskodik majd az Isten a fizikai kenyérről is. Imádkozzatok népetekért, hordozzátok az ország a népsorsát, Isten, ami édesatyánk előtt, mert jól tudja a ti szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te csodálatos világosságodat, amely fellebenti a fájtlat, ennek a világnak a szürke fájtlát, és megláthatjuk a teljes valóságot. Köszönjük, hogy minden kenyérkérdésünkre a válaszod önmagad. Te vagy a mennyei kenyér. Hogyha hozzád kapcsolódna mi életünk, ha a sokaság élete hozzád kapcsolódna, akkor nem lenne más típusú kenyérkérdés sem. Bocsáss meg ennek a népnek, nemzetnek a bűnét, hogy elfordult és háttal van veled. Hogy nálad nélkül akar berendezkedni és élni az életét. Hogy nem akar tudni rólad. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, minnyájunkon, hogy minden nehézség és nyomorúság ne lázadásba, ne felháborodásba és minden őrültségbe vezessen, hanem hozzád térítsen, hogy szó lehessen tőled, amelyből lehet érteni. Könyörülj meg rajtunk, édesatyánk, mert ha te nem könyörülsz meg rajtad, akkor elveszünk lassan. Köszönjük a te személyes szeretetedet, amit mi már megtapasztalhattunk. Köszönjük azt, hogy értünk áldoztad, édesatyánk, a te fiadat, a legdrágább kincsedet, és vérén váltattál meg bennünket az ördög kezéből. Kérünk téged ad, hogy megérthessük a mi személyes küldetésünket, közös és személyes küldetésünket is. Hogy egyszer majd, amikor odállunk a trónod elé, akkor ne csak egy kalászt, hanem kévéket vihessünk neked. Érett kévéket. Szeretnénk, édesatyánk, eléd hozni egy betegünket, szeretett testvérünket, aki ágynak esett, már több mint 10 napja kórházban van, és az orvosok nem tudják, hogy mi a baja. Kérünk téged, hogy te tartsd meg az ő életét. Te, aki életnek és halálnak ura vagy. Te, Jézus Krisztus, aki szólottál, és Lázár el kellett, hogy engedje a halál 4 nap után is, és kijött a sírból, mert ura vagy még a halálnak is. Kérünk téged, te adj még esztendőket neki. És kérünk téged, hogy az orvosokat használd, adj bölcsességet nekik, hogy megértsék, mi a baj, amiben nekik kell segíteni, amikben ők az eszközeid. Kérünk, adj neki még életet. Kérünk téged, édesatyánk, a gyászolóinkért, hogy abban a végtelenül megrendítő helyzetben, amikor elment az, akit szerettek, akik mindennapjainak, életüknek, szívüknek része volt, és most úgy érzik magukat, mintha levágtak volna belőlük egy darabot, kérünk, te vigasztald meg őket. Minden vigasztalásnak atya te vagy. Te ad, hogy túl tudjanak látni ennek a földi életnek a dolgain elegészen odáig, hogy nem ez a befejezés, hanem majd az lesz a befejezés, amikor te úgy intézkedsz a világ végén, hogy majd az élet elnyeli a halált. Köszönjük ennek az igének az igazságát és a valóságát. Kérünk téged, adj hitet benne, és adj vigasztalást. És kérünk téged, add, hogy a mi életünkben megtörténjen ez a csodálatos, tökéletes gondcsere, hogy mi adjuk oda a mi gondjainkat, és vegyük fel a te országod gondját, hogy gyümölcstermő életet élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetése válaszul a 12. Zsoltárnak a 6. versét énekeljük, amely így kezdődik. Az Istennek mondási oly igazak, mint a drága ezüst, itt a tűzben az ötvösök kohóban tisztítottak. mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklés és az áldásvétele előtt énekeljük a 12. Zsoltárnak az 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik, azért mond az Isten. Értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, akik sokakat elvezetnek az igazságra, miként a csillagok örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.